ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlanpiacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. A következő percekben Budapest egyik legizgalmasabb ingatlan piacán nézünk körül, bár nem lehet azt mondani, hogy a többi túl unalmas lenne, de ma mégis a dél-budai régióban nézünk körül, és a mai vendégem Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai szakmai vezetője. Szervusz Csaba!
Szervusz Laci, köszöntöm a hallgatókat.
Tavaly ősszel beszélgettünk utoljára, és akkor arról számoltál be, hogy mintha megtorpant volna az ingatlan piac a dél-budai régióban. Mi változott azóta? Változott-e valami a piacon?
Akkor, amikor utoljára beszéltünk, akkor egy lejtmenet volt a piacon. Konkrétan ugye általánosságban 5-10%-os átcsökkenéseket láttunk. Ez minden szegmensre igaz volt, tehát akár családi házas területen, akár pedig lakások területén. Konkrétan év végén összesítvén az előző éves adatokhoz mérten több mint 20%-os tranzakciószám csökkenést mértünk. Tehát ez azt jelenti, hogy az előző évhez képest, bármennyire ügyesek voltunk, több mint 20%-kal kevesebb eladást tudtunk produkálni. Ugye ez általánosságban a teljes budapesti piacra egyébként jellemző, de egy egyébként felkapott területen, ahol mi dolgozunk, illetve egy nagyon kedvelt területen is, ez egy nagyon-nagyon nagy szám.
Na most egy kicsit fejtsük meg ezt a kifejezést, hogy dél-budai régió, ugye ebben benne van a 11. és 22. kerület, illetve további agglomerációs települések, pontosan melyek?
Pontosan hozzátartozik ugye Budaörs, tehát Budaörs az önmagában a dél-budai régiónak ugye a szíve, de ugyanide tartozik például akár Érd is, de legfőképpen Törökbálint, illetve Biatorbágy még a két legfontosabb település, ami így a dél-budai régió szerves részét képezi.
Legalábbis ugye a Balla Ingatlan leosztása szerint, vagy a Balla Ingatlan irodák leosztása szerint. Ezek közül a települések közül, tehát Budapesten a 11. és a 22. kerület, valamint ugye a felsorolt települések közül, hol volt a legnagyobb visszaesés, vagy hol tapasztaltátok a legnagyobb visszaesést?
Általánosságban mindenhol jelentős csökkenés volt, de a legnagyobb számú tranzakció csökkenést azt a 22. kerületben mértük.
És ott elsősorban a lakások szenvedték meg ezt a visszaesést, vagy tulajdonképpen a teljes piac?
Eltűnt egy vásárlói réteg a pandémia miatt, ez pedig a 40 és 80 millió közötti általában felújított vagy jó állapotú, nagyobb alapterületű lakásokat kedvelő és kereső ügyfelek. Ezek egyszerűen eltűntek.
Akkor ezt az értékhatárt is fejtsük meg, hogy itt a 22. kerületben ennyi pénzért mit lehetett kapni, vagy mit lehet kapni? Tehát ezek a nagy családi lakások? Tehát itt olyanokról beszélünk?
A nagy alapterületű lakások két vagy három gyerekkel, aki nem feltétlenül bíbelődne a családi házban lévő teendőkkel, illetve a telekkel, valamint a házzal. Tudjuk nagyon jó, hogy egy családi ház az mindig ugye melósabb, mint egy lakás, ha lehet így fogalmazni. Hát ők egyszerűen kibáttak, várták, hogy mi lesz a piaccal, vagy pedig megpróbáltak családi házat keresni, de hát ugye ebből az összegből egy olyan minőségű családi házat venni, mint amilyen minőségű lakást kerestek, az egyszerűen lehetetlen.
És ha már itt említetted a családi házakat, gondolom ezek iránt megnőtt a kereslet. Legalábbis az év első felében arról beszéltem a kollégáiddal is, hogy akár egy kert, akár csak egy nagyobb terasz is nagyon felértékelődött, de még a kisebb erkélyek is, ahova ki lehet ülni legalább egyedül ketten beszélgetni, mégiscsak szabadban van az ember a bezártság idején. Ez az év második felében hogy alakult? Mit változott? Változott-e egyáltalán?
A kereslet az természetesen nőtt a családi házas területen. Ugye itt a sorházak is ide tartoznak például, de azt tudni kell, hogy itt akkor az ugrás van értékben egy lakáshoz képest, hogy itt bizony komoly felárat kell fizetni azért, hogy valaki családi házas területre költözzön, és hiába álmodozik arról, aki mondjuk egy 40 milliós felújított kétszobás lakást keresett, vagy egy jó állapotú, jó helyen, frekventált helyen lévő lakást, itt akkor az ugrás, és akkor a minőségbeli különbség, hogy ezt lehetetlen megfinanszírozni.
Értem. Egyébként, ha ott a környéken kifelé gondolkodik valaki, tehát azt mondja, hogy jó, rendben van a városban, nagyon drágák a telkek és nagyon drágák a családi házak, megyünk egy kicsit távolabb. Gondolom Budaörs szóba se jön, hiszen az, hogy az ország egyik leggazdagabb települése, az látszik a keresletben, illetve a helyi árakban is, de talán távolabb. Mondjuk ebből a 40-50 millió forintból már lehet egy formás kis családi házat kapni, vagy ott sem?
Nagyon jó, amit felhoztál, Laci, felvetettél. Mind Érden, mind pedig Biatorbágyon, sőt, még Törökbálinton is óriási a kereslet 50 millió forintig. Tehát ezeken a területeken nagyon nagy a kereslet, hajlandóak megfinanszírozni az 50 millió forintot, de azért valljuk be, hogy csodák nincsenek. Tehát ha egy jó adottságú családi ház kerül piacra Biatorbágyon, Törökbálinton, Érden, 50 millió forintig azt el fogják vinni. De azt tudni kell, hogy egy családi házas területen történő vásárlásnál sokkal több, úgymond, az elvárás egy családi ház irányába, mint mondjuk egy lakásnál.
Hát lévén, hogy sokkal többe kerül felújítani, mondjuk. Gondolom ez a nagyobb elvárás titka, hogy ott azért komolyabb munkálatok következnek egy felújításkor, hiszen főleg egy panelnál ott nagy csodák nincsenek, vannak a falak, azokat be lehet festeni, vagy tapétázni, illetve esetleg burkolatot lehet cserélni, de igazából nem is érheti az ember túl nagy meglepetés. Még egy családi háznál azért vannak rejtett dolgok, kidőlhetnek azok a bizonyos csontvázak a szekrényből.
Így van, és azért ezt a vevők nagy része pontosan tudja, illetve amit örömmel tapasztalok, hogy szakemberre jönnek. Na most a szakember ugye az mindig egy kéteséges dolog, de azért hál' Istennek e tekintetben azért előrelépést látok, hogy tudatosan az ingatlant szinte teljes körűen szakember által felmérve vásárolnak, mivel értelemszerűen félnek attól, hogy hatványozottan előjöhetnek a problémák, ugye egy lakáshoz képest, és itt hatványozottan többe is kerül maga a felújítás, és nem csak a felépítményről beszélünk, ott a telek.
Igen, ott lehetnek mindenféle problémák, hogy osztatlan közös tulajdon, illetve milyen szolgálmi jog van bejegyezve az adott telekre, erre érdemes odafigyelni, de hát gondolom, mondjuk egy kész családi háznál azért ilyen problémák nincsenek, vagy vannak?
Nagyon sok problémával, tulajdonjogi, jogi problémával találkozunk. A leginkább jellemző probléma az, hogy az egy dolog, hogy a tulajdoni lap nem tiszta, ugye azt lehet tehermentesíteni, stb., de rengeteg például régi, elfeledett jelzálogjogbejegyzés, 20-25 éves intervallumra visszamenőleg, akkor ugye általában ikertházaknál fordul elő, hogy nincsen úgynevezett használati megállapodás a felek közt. Ugye ez így nagyon problémás, mert akkor nem tudjuk, mit adunk el, mekkora telekrészt, mi az, amit használhat a vevő. Ez az egyik jellemző probléma. A másik jellemző probléma általában a szomszéd jó akarása. Bizony, ugye ezek emberi tényezők, ez nem jogi kérdés, de ezek egyébként egy jó adottságú családi ház eladását gyakorlatilag meghiúsíthatják, és bizony előfordult, hogy már megegyezés közeli állapotban voltunk, és a kedves szomszéd az sajnos nem volt túl együttműködő. Ilyen esetben nem tudunk mit csinálni. Tehát a feleknek rendezni kell a dolgaikat, mert addig mi nem tudunk tovább lépni. Jogilag is lehetetlen, és természetesen emberileg is.
Szóval óriási kereslet van az agglomerációban családi házak iránt, főként 50 millió forintig. Egyrészt ennyi pénzért mit lehet kapni, másrészt meg mekkora a kínálat? Mennyire van eladási hajlandóság egyáltalán?
Én azt látom, hogy tavaly szeptember-október környékén láttuk a piacon, hogy nagyobb a hajlandóság az eladók részéről. Tehát családi házas területen megjelent egy jelentős kínálati oldal, de sajnos, mint mindig, itt is a túlárazottság az, ami visszafogja a tranzakció számot. Hiába van nagy kereslet, a vevők nagyon-nagyon megnézik, hogy hova teszik a pénzüket.
Na jó, akkor kicsit közeledjünk Budapest felé visszafele, és akkor nézzük meg a már többször emlegetett Budaörsöt. Ugye gondolom, ott továbbra is építési telkek azok aranyárban, és a családi házak is igen drágán érhetőek el.
Ez pontosan így van, és hogy említetted az építési telkeket, nem csak Budaörsön, hanem mindenhol, ugye az új kormányzati intézkedések miatt egy jelentős, mondhatnám, brutális kereslet alakult ki az építési telkekre, de bizony sok helyen tapasztalom azt, nem csak Budaörsön, szinte mindenhol, hogy ahol úgymond jó adottságú, jól beépíthető, piacképes telek kerül eladásra, Van, aki tavaly óta megduplázta az árát.
Gondolom a kereslet azért igen erősen felhajtja ezeket az árakat, és valószínű, hogy csökkenésre nem is nagyon lehet számítani, hiszen a telek az egy igencsak véges jószág, ahogy szokták mondani, tehát az egyre fogy, ahogy beépülnek ezek a települések, és ilyenkor általában a bontás szokott szóba jönni, mint egy lehetséges alternatíva. Most egyébként ott akár a 11, akár a 22. kerületben, akár a már említett agglomerációs településeken felmentek már annyira a telekárak, hogy mondjuk érdemes abban gondolkodni, hogy egy bontás is beleférhet adott esetben, mert mondjuk jobb adottságú telekhez juthat így módon a vásárló?
Természetesen így van. Tehát, hogyha egy bontandó épület felépítmény van az adott telken, akkor a vásárló be fogja azt vállalni. Egyetlen egy jobból kifolyólag még hozzá azért, mert nem talál más helyen.
És ezek iránt szintén nagy a kereslet, gondolom. És vannak is a piacon ilyenek, vagy itt meg azzal kell megküzdeni, hogy az adott eladó az a házat be akarja árazni, mint lakható épületet?
Természetesen, és ilyenkor egy bontandó felépítmény ugye nem ad hozzá a forgalmi értékhez pluszt.
Ezért is kérdeztem, hogy már tartanak ott a telekárak, hogy akár megérje így is telket venni?
Én azt gondolom, hogy egyértelműen igen.
Akkor beszéljünk a számokról. Mennyibe kerül egy 5-600 négyzetméteres, már egész normálisnak mondható családi házépítésre mindenképpen alkalmas telek?
Óriási a szórás. Érden 10 millió forinttól lehet relatíve normális adottságú telket vásárolni. Itt azért ez alapvetően családi ház építésére alkalmas telek, de érden is látjuk, hogy szépen mennek fel az árak. Biatorbágyon, illetve Törökbálinton, hát ott sajnos 30-50 millió forint plusz a csillagoség.
Ez csak egy üres teleknek az ára?
Egy üres teleknek az ára bizony, és nem feltétlenül üres telek. Az előbb említettük ugye azt, hogy adott esetben egy felépítmény is van rajta, tehát ott egy bontási költséget is kalkulálni kell. De ez értelemszerűen függ attól, hogy milyen lokációban van a telek, milyen a beépíthetősége, mit lehet ráépíteni egyáltalán, és sorolhatnám.
Megjelentek-e a környéken azok az ingatlanok, amelyek itt Budapesten szép számmal vannak, és gondolom, hogy a 11 és 22. kerületben is, hogy mondjuk a besorulásuk az nem építési telek, hanem akár zárkert, akár egyéb mezőgazdasági, vagy bármilyen másképpen elnevezett telek, tehát semmiképpen sem vehető rá igénybe például csok, de itt is arra hivatkozással, hogy ez néhány éven belül majd egyébként alkalmas lehet beépítésre, az eladók már eleve úgy árazzák, hogy ebben óriási növekedés van.
A zárkerti övezeteknél ezt semmiféleképpen nem tudják az árban érvényesíteni.
De akarják?
Természetesen. De az ingatlan piacnak törvényei vannak. Akárhogy is nézzük, egy zárkerti övezetben lévő, adj Isten fennmaradási engedéllyel rendelkező családi ház jellegű felépítménynél nagyon nehéz azt beadni a kedves vásárlónak, hogy ez 5 év múlva mekkora buli lesz. Nem, azt kell eladnunk, ami ott szerepel.
Tehát azt már látjuk, hogy telket, családi házat az agglomerációban sem lehet olcsón kapni. A 11. és 22. kerületben hogy alakultak mostanában az árak, és ahogy említetted, a kereslet az igencsak megcsoppant, de mi az, ami még a csökkent kereslet ellenére is slágernek számít ebben a két kerületben?
A legnagyobb slágerünk, ami most tényleg messze viszi úgymond a pálmát, és egy húzó szegmense lett az ingatlan piacnak, az a pici lakások, a garzon lakások, egy-másfél szobás lakások piaca minél olcsóbb legyen. Ezt mondják a vevők. Minél olcsóbb legyen.
Tehát, ha jól emlékszem, ezek a lakások voltak azok, amelyeknek először elindult lefele az ára a tavalyi év során. Amikor ugye a befektetők elkezdtek erről a piacról kivonulni. Ezek szerint most a befektetők jönnek vissza, vagy a vásárlók gondolkodnak abban, hogy most talán jobb áron meg lehet szerezni ezeket az ingatlanokat?
A második az igaz ebből, amit mondtál, a befektetői oldal, mint olyan, mire fektessen be? Akkor fog befektetni, hogyha nyomott áron tud egy ingatlant venni, és később ugye egy jelentős haszonnal tudja realizálni. Most ezen a piacon ennek nincs relevanciája. Első lakást keresők elsősorban, vagy nagyobbból kisebbe költözők, akik most kisebb lakásokat keresnek, elsősorban fiatalok vásárolnak, vagy pedig az idősebb korosztály, akinek egy óriási családi ház minek, és ezért egy kisebbe, egy másfél, maximum egy két szobását keresnek, de alapvetően ez a fajta vásárlás az, ami most nálunk elsősorban jellemző, és ez tavaly november óta.
És ezek a lakások milyen áron, milyen négyzetméter áron kelnek el a 11. illetve a 22. kerületben?
Konkrét példákkal tudok szolgálni, 27 négyzetméteres lakás, icipici kertrésszel, ami tulajdonjogilag rendezett kertrész, 27 négyzetméter azért ez nem túl nagy, ez egy klasszikus gazon méret, ment el nem túl jó állapotban, hozzátenném, gázkonvektoros fűtéssel, 19,5 millió forintért a 22. kerületben.
Hát ez tulajdonképpen azért ez egy jó adottságú lakás, ha úgy veszük, hogy van hozzá egy kis kert.
Pontosan, nem túl jó környéke.
Igen, de mi a helyzet a jó környékekkel? Vagy ha tudunk különbséget tenni mondjuk a panelek és a nem panelek között?
Konkrét példákat tudok mondani. Etele úton ugye egy szobás úgymond gazonpanel, közepes állapotú, nem panelprogramos, nem szigetelt, semmilyen korszerűsítés nem történt az épületben, 27 négyzetméter tulajdoni lapon a lakás, és közepes állapotú, hangsúlyozom, tehát azért erre lehet költeni, 21 millió forintért ment el.
És ehhez nem volt erkély sem?
Nincs hozzá erkély.
Egyébként egy erkélyes garzon és egy erkély nélküli garzon ára között mekkora különbség van? Tehát mondjuk a szokásos fél négyzetméter per négyzetméter áron hozzácsapódik az erkély mérete, és ennyi, vagy jelentősen emeli az ingatlan értékét?
Az előbb konkretizált lakásnál, hogyha ez erkélyes lett volna, akkor ez 2 millió forinttal drágában el tudjuk adni.
Tehát akkor itt már bőven nem érvényes az, hogy a lakás négyzetméter árának a felével számolható a balkon vagy az erkély.
Ezt már nem lehet általánosságban megállapítani így. Érdekes, hogy a legfelkapottabb területeken például a 11-ből emeljük ki, most kapásból lágymányos jut eszembe ugye egyetemi környék, ahol szintén átcsökkenés prognosztizáltunk. Ha most a kislakások piacánál maradunk, egyetlen egy példát még engedj meg, Laci, konkrétan egyetemmel szemben egy négyszintes téglaépület második emeletén, egy ugyanilyen kis gazon lakás, ez 800 ezer forint per négyzetméter áron ment el, amit teljesen fel kell újítani. Tehát itt azért óriási átcsökkenés nem történt, de nagy általánosságban minden ingatlan típusnál, lokációtól függetlenül 5-10% közötti áresés történt tavaly a pandémia miatt. És nagyon fontos azt is figyelembe venni, illetve tudomásul venni, hogy ebben az évben sem várható a használt piacon árnövekedés.
Tehát ez azt jelenti, hogy az eladók jobb üzletet csinálnak, hogyha egy picit reálisabb árat állapítanak meg, mert gyorsabban jutnak a pénzükhöz.
Pontosan így van. Már most évelején is látjuk egyébként, hogy sokkal belátóbbak az eladók, tehát megértik azt, hogy változott a piaci környezet. A tavaly a pandémia jövetelével nagyon sok minden megváltozott. És nem csak magán az ingatlan piacon, hanem az emberekben is. És akárhogy is nézzük, az emocionális része fontos, mind eladói, mind pedig vásárlói szempontból.
Ezek szerint a következő hónapokban sem számít az különösebb fellendülésre?
Egyáltalán nem. Hát árnövekedésre, fellendülésre nem igazán számítunk. Maximum reménykedni tudunk abban, hogy a tavalyihoz képest egy picivel több tranzakció lesz ebben az évben. Nyilván ehhez hozzá fog járulni az, hogy ugye a kormány új támogatásokat vezetett be, például február 1-től ugye a 6 milliós hitel felújításokra, ez egy mozgatórugója lehet a tranzakció számoknak ebben az évben. Reménykedünk abban, hogy pozitívabb lesz a helyzet, mint tavaly.
Mára ez lesz a végszó. Én nagyon köszönöm Nagy Csabának, a Balla Ingatlan délbudai régió vezetőjének, hogy rendelkezésünkre állt. Tedd máskor is.
Köszönöm szépen, Laci.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.